Rendben.
Rendben, köszönöm. Tehát köszöntök még egyszer mindenkit, Málfoly Bálint vagyok, én fogok beszélni erről a témáról, ez az oktatás a felhőben. Itt ennek az előadásnak a fő témája az itt az egyetemen fejlesztett Circle nevű felhőrendszernek a bemutatása lesz. Hát először is akkor röviden néhány szóban, hogy mi is ez a Circle felhőrendszer, és hogyan is támogatja ez itt nálunk az oktatást. Ez alapvetően egy ilyen Infrastructure as a Service jellegű szolgáltatás, ami itt működik nálunk. A fő feladata az, hogy virtuális gépeket futtassunk az ő segítségével a felhőben. Ami lényeges róla, hogy ez egy oktatási-kutatási célra készült rendszer elsősorban, és az is talán fontos kiemelni, hogy ezt főleg egyetemi hallgatók fejlesztik. Körülbelül összesen 25-30 fő dolgozott eddig rajta. Nyilván, mivel hallgatókról van szó, azért a csapat igazából folyamatosan változik, de összesen körülbelül 25-30 fő volt meg. Ezt a rendszert az évek alatt egyre többen használták itt nálunk az egyetemen, és főleg itt a villamosmérnöki és informatikai karon. De ahogy látszik, és körülbelül 2018-ig ezt igazából csak néhány tanszéken használták, azóta egy kari szintű felhőrendszert is üzemeltetünk a Circle rendszer segítségével. Három fő hardware-ünk van erre jelenleg, három infrastruktúrán üzemeltetjük a Circle-t. Ebből kettő nálunk itt a BME területén üzemel, egy pedig a KIPI felhőjében Debrecenben. A legnagyobb rendszerünk a BME Supermannek nevezett gépe, igazából ez az egyetemnek a szuper számítógépe, és ezen is Circle-t használunk. 30 nód és kb. 360 CPU mag dolgozik benne, ez a legnagyobb rendszerünk, és ez adja a kari felhőrendszert is. Itt föl van sorolva még néhány adat, hogy összesen milyen erőforrásunk van. Ebből talán, amit érdemes kiemelni, azok a CUDA magok, ugyanis most már a legújabb rendszerünkön GPU-nk is van. Úgyhogy most már ilyesmi célokra is lehet használni ezt a rendszert. Mi is a célja egy ilyen rendszernek, mik voltak vele szemben az elvárások? Ugye alapvetően abból indultunk ki, hogy egy egyetemi oktatási környezetben nagyon sokféle képzés van, nagyon sokféle tantárgyat oktatnak itt az egyetemen, és ez előfordulhat, hogy mondjuk különböző feladatok elvégzéséhez különböző szoftverkörnyezetre van szükség, és nyilván itt jön képbe a virtualizáció és a felhő, hogy mi virtuális gépeken, felhőben tudunk olyan környezetet kialakítani, aminek segítségével gyakorlatilag bármilyen tantárgyhoz kialakíthatunk egy saját környezetet, saját operációs rendszerrel, különböző szoftverekkel és különböző konfigurációval. És hát nyilván ugye ennek nagy előnye a csak fizikai gépek használata helyett az, hogy ez sokkal rugalmasabb. Egyrészt nem kell a hallgatókra azt a terhet rátennünk, hogy a saját gépükre kellene mindenféle szoftver feltelepítgetniük. Így kapnak egy kész virtuális gépet, ami a felhőben fut, és azon tudnak dolgozni. Hát nyilván fontos szempont volt még a könnyű kezelhetőség is, és igazából ezt a tapasztalatok azt mutatják, hogy ez sikerült is elérni, tehát valóban egy érthető és jól kezelhető rendszert adunk a felhasználók kezébe. Ez főleg abban is látszik, hogy a kezelőfelülete egy nagyon egyszerűen használható és áttekinthető. Erről majd lesznek egyébként képek itt később egy kicsit. Tehát mik is a fő felhasználási esetei ennek a rendszernek? Elsősorban számítógépes laborok, illetve házi feladatok megoldására született meg ez a rendszer. Ugye egy számítógépes labor gyakorlaton is ugye elérhetőek számítógépek nyilván a hallgatók előtt, de így nem kell minden órára, minden különböző laborra más szoftverkörnyezetet kialakítani ugyanazokon a gépeken, hanem egyszerűen csak virtuális gépeket indítunk a felhőben, és igazából a laborban található számítógépek ez csak amolyan vékony kliensként működnek, és nyilván a hallgatók számára a házi feladatokat megoldását is megkönnyíti, hogyha egy virtuális gépet el tudnak indítani, és nem kell a saját gépükön feltétlenül mindent telepíteni. Ennek a mellette igazából a legtöbbször az, hogy egy oktató hoz létre egy virtuális gép sablont, amit ő meg tud osztani a hallgatókkal. Van egy olyan funkciója is a rendszerünknek, hogy az oktató be tudja írni a virtuális gép sablonhoz, hogy be tudja írni a tárgynak a Neptune kurzuskódját, és így minden hallgató, aki ezt a tárgyat felvette Neptune-ban, ő hozzáfér ez a géphez. A felhasználók kezelésére arra majd még lesz egy pár szó külön később, hogy ez hogy működik. Ezután pedig ugye a hallgató saját példányt tud intani ebből a sablonból, és akkor azon tud dolgozni. A gépek elég jól testre szabhatóak. Nyilván megfelelő felhasználó jogosultság mellett lehet állítani a gépeken elérhető erőforrásokat. Tehát be lehet állítani mindegyik virtuális géphez, hogy mennyi CPU magot használhat, mennyi memóriája legyen, illetve mekkora lemez tárhelye rendelkezzen. Lehet hálózati beállításokat és hozzáférést állítani. És amit még érdemes megemlíteni, hogy minden géphez tartozik egy bérleti idő, aminek az a lényege, hogy a rendszer így karbon tartja a gépeket, vagyis a régi gépek törlődnek, hogyha lejárt a bérleti idejük. De ezt persze meg is lehet hosszabbítani, hogyha a felhasználók még szüksége van a gépére. Röviden csak pár szóban a rendszer felépítéséről. Hát itt először is a fizikai felépítés. Jellemzően cluster rendszereken futtatjuk ezt a circle-t. Az ábrán is látszik, hogy van nyilván egy internet hozzáférés a rendszernek, és jellemzően egy külön fizikai hardware-es tűzfal. Aztán van egy fejgép jellemzően, amihez tartozik egy tárhely. A fejgép feladata leginkább a felhasználók felé a szolgáltatások futtatása, tehát jellemzően a fejgép szolgálja ki a rendszer frontendjét. És nyilván ehhez tartoznak nódok, compute nódok, számítási nódok, amik a tényleges virtualizációt végrehajtják. A virtualizációhoz mi KVM-et használunk, és a nódok igazából ezzel futtatnak virtuális gépeket. A tárhelyen vannak ugye nyilván a virtuális lemezképek, amik virtuális gépekhez kellenek. Ezt egy NFS megosztáson keresztül érik el nálunk a nódok. Elég bonyolult szoftveres környezet is tartozik nyilván ehhez a rendszerhez. Sok komponensből áll, ezek többnyire Python nyelven íródtak. Itt igazából néhány lényegesebbet szeretnék csak kiemelni, ennél még több komponensünk van, de talán ezek a legfontosabbak. A portál, ami a webes felületet, a frontendet biztosítja, ez egy Django-s webalkalmazás. A Pythonhoz tartozik, egy Pythonnal működik ez a Django-s keretrendszer, ezzel webalkalmazásokat lehet fejleszteni. Fontos még a menedzser, ami a komponens közötti kommunikációt biztosítja. Ehhez egy Celery feladatsort használ. A storage driver feladata a lemezekhez kapcsolódó különböző fájlműveletek végrehajtása, tehát hogyha a lemez létrehozása vagy törlése vagy mozgatása, vagy bármi ilyesmi történik, az a storage driver feladata. És érdemes megemlíteni itt a garbage collector is, aminek igazából az a szerepe, hogy a törölt virtuális gépeket ténylegesen kitörölik. Amikor a felhasználó gépet törődik, akkor az igazából még fizikailag nem törődik a lemezre, az a garbage collector feladata, hogy a törölt virtuális gépeket ténylegesen törölje és felszabadítsa a tárhelyet. Egy további fontos összetevő az agent, aminek az a fő feladata, hogy ez biztosítja a virtuális gépek konfigurációját. Az agent minden virtuális gépen fut, és így működik a kommunikáció igazából a frontend és a virtuális gépek között az agenten keresztül. Van még egyfajta felhasználói tárhelyünk is, de egyszerűen fájlokat tudnak feltölteni a felhasználók, és ezt a virtuális gépekhez lehet csatolni ezt a kis tárhelyet, aminek az a lényege, hogy a virtuális gépen el kell érni valamilyen fájlokat, valami adatokat, amire szükség van, azt erre a tárhelyre fel lehet tölteni, és ez lehet csatolni a virtuális gépekhez. Ennyit csak röviden tényleg a felépítésről. Most pedig kicsit bemutatnám itt képekkel a rendszer felületét. Igazából ez a lényeg ennek, hogy ebből fakad az, hogy ez tényleg egy könnyen használható rendszer. Itt először is mindjárt ezt a vezérlőpultot, vagy dashboardot mutatnám be. Itt az előadás kedvéért én adminként jelentkeztem be, amikor ezt a képet csináltam, tehát itt mindenféle információk látszanak. Az azért fontos megjegyezni, hogy a felhasználók, amikor belépnek a rendszerbe, akkor ők nem látnak ennyi mindent jellemzően, ugyanis minden felhasználó csak annyit lát, amennyihez jogosultsága van. De itt látszik, hogy adminként hozzá tudok férni a rendszerben futó összes virtuális géphez, illetve láttam az összes felhasználót, felhasználó csoportokat, tehát itt adminként egy ilyesmi felület látszik. Akkor ezen az ábrán látszik a rendszer egyik leglényegesebb funkciója, a sablonok létrehozása. Nyilván itt is kell az, hogy a felhasználónak megfelelő jogosultsága legyen ahhoz, hogy sablont indítson, vagy sablont hozzon létre. Ami itt a könnyű kezelhetőséget biztosítja, az, hogy egy listából lehet kiválasztani már létező sablonokat, és akár azok módosításával is létre lehet hozni új sablont. Persze, ha a felhasználó szeretne, akkor teljesen új sablont is csinálhat. Ebben az esetben viszont neki kell biztosítani a diszket, és neki kell feltelepíteni az operációs rendszert is igazából az új virtuális gépére. Miután a sablonok elkészültek, utána lehet ugye ezekből konkrét példányokat indítani. A konkrét virtuális gépekhez pedig lehet csatlakozni többféle módszerrel. Ha a gépnek nincs grafikus kezelőfelület, akkor lehet SSH-val. Ha a grafikus felület is tartozik hozzá, és azt szeretnénk használni, akkor pedig RDP-vel tudunk csatlakozni a gépekhez. Lehet a gépeknek ugye az erőforrásait állítani. Ez is egy elég egyszerűen használható felületen érhető el. De lehet állítani ugye, ahogy látszik is, CPU-k számát, memóriát, illetve a lemezeket lehet akár újat létrehozni, akár átméretezni a régieket. Most itt megint azt látszik, hogy én adminként léptem be. Értelemszerűen a normál felhasználók nem férnek hozzá ez a rendszerhez, ők nem tudják a gépek erőforrásait közvetlenül állítani, ők igényt adhatnak le, és azt adminisztrátor felhasználók hagyhatják jóvá. A géphez a hozzáférést is elég részletesen lehet beállítani. Alapvetően egy gépnek van, vagy lehet tulajdonosa, operátora és felhasználója is egy felhasználó rendszerben, és meg lehet adni akár konkrét felhasználókat, akár felhasználó csoportokat, akik hozzáférhetnek az adott virtuális géphez. A következő ábrán a hálózat beállítása látszik. Itt azt érdemes megfigyelni, hogy lehet a gépnek több interfész, több hálózati interfészt is be lehet neki állítani, illetve ami egy elég lényeges funkció itt a port továbbítás, ami a háttérben ténylegesen tűzfal szabályok állítását eredményezi, de a felületen ez is egy ilyen nagyon egyszerűen beállítható dolog lett. Itt konkrétan bármilyen portot lehet nyitni a gépnek, és akkor azt egy megfelelő átirányítással el lehet érni. Említettem ugye már itt korábban, hogy a felhasználók jogosultságai és hogy Neptun és ilyen egyéb dolgokat. Felhasználók a rendszerben alapvetően az egyetemi címtárból jönnek. Ennek az a nagy előnye, hogy össze vagyunk kötve az egyetemi címtárával, így nem nekünk kell extra emberi munkával a felhasználókat nyilvántartani. Illetve a Neptunnal is, hogy olyan szinten vagyunk összekötve, hogy a tárgyak kurzuskódját és a Neptun kódokat onnan megkapjuk. Itt azt érdemes talán megemlíteni, hogy összesen már körülbelül 150 oktató és 3600 hallgató használja a rendszert összesen az összes adatközpontunkban. Tehát ez tényleg egy gyakorlatban is működő rendszer, amit mit akarom már egy ideje használunk. A felhasználók jogosultság kezeléséről néhány szó. Ugye már említettem az előbb a virtuális gépeknél, hogy a virtuális gépekhez beállított felhasználók lehetnek a gépnek tulajdonosai, vagy akár operátorai is. Itt értelemszerűen a gépnek a tulajdonosa több jogosultságot kap, mint a gépnek egy felhasználója. A tulajdonos tudja például törölni a gépet, nyilván a felhasználó csak csak egy konkrét példányt tud belőle indítani, és azt használhatja. Illetve van még egy olyan jogosultságkezelésünk is, amikor konkrét műveletekhez lehet a felhasználóknak jogosultságot adni. Ilyen például a korábban már említett sablon létrehozás akár, vagy az erőforrások módosítása a gépeknél. Így az előadás vége felé megemlítenék néhány újabb fejlesztést, amik nemrég készültek el. Ugye a fejlesztés mögött nyilván áll egy probléma, hogy milyen irányba kellene fejleszteni. Itt a probléma, amivel foglalkoztunk nemrég, hogy ugye működik több külön infrastruktúrán ez a rendszer, de ezek között szinte nem lehetett semmilyen formában átjárni, nem igazán volt átjárhatóság közöttük. Itt arra kell gondolni, hogy akár egy felhasználó használhat itt az egyetemen több infrastruktúrát is, mert lehet, hogy mondjuk a kari felhőt is használja, meg a többi rendszert is, ami itt nálunk működik. De ezek között nem lehetett igazából se a virtuális gépeket átmozgatni, illetve ez a korábban említett felhasználói tárhely is mindegyiknél külön működött. Igazából a legújabb fejlesztések többnyire erre irányultak, hogy ezen a helyzeten javítsunk, úgyhogy most már lehet virtuális gépek lemezeit mozgatni, illetve a közös felhasználói tárhely is létrejött, tehát most már az említett tárhelyre feltöltött dolgok bármelyik rendszerünkön elérhetőek. Ezekről röviden, hogy ezek hogyan is működnek. Ugye a lemezképek mozgatása szükséges lehet, hogy a virtuális gépeket átvigyük egyik helyről a másikra, akár azért, mert így jobban ki tudjuk használni az erőforrásokat, akár azért, mert üzemszünet lesz, és mondjuk erre szeretnénk felkészülni. Úgyhogy most ez úgy néz ki, hogy a virtuális gépek lemezeit lehet exportálni a közös tárhelyre, és azt a másik circle rendszerben lehet importálni. Erről is mutatnék itt csak gyorsan egy kis ábrát. Látható, hogy a lemez mellett van egy exportálás gomb, és igazából a másik rendszeren pedig ezt lehet importálni. Annyi a lényeges még, hogy arra is van lehetőség, hogy válasszuk ki, hogy milyen formátumban szeretnénk a virtuális lemezképet exportálni, és így akár más virtualizációs rendszerben is ezeket lehet használni. Akkor még pár gondolat a közös tárhelyről. Ugye ez eddig minden circle adatközpontban, minden circle példányban külön működött, és ez sok esetben nem volt praktikus. Most ugye ez már közös, tehát létrejött egy ilyen közös tárhely, amit a lemezek mozgatására is kényelmesen tudunk így használni, tehát az exportált lemez bekerül a közös tárhelyre, és azt a másik circle adatközpontban lehet importálni. Jó, hát röviden akkor egy gyors összefoglalás még, hogy a Circle-lel egy könnyen kezelhető rendszert alakítottunk ki. Ez itt az egyetemen, akkoron ez valóban napi használatban működik is. Hatékonyan támogatja az oktatást, tehát igazából az oktatási célokat tudja segíteni elég hatékonyan. Több adatközpontban is üzemel jelenleg. Ezeknek a terhelés és kihasználtsága nyilván folyamatosan változik, attól függően, hogy éppen mennyi igény van a virtuális gépek futtatására. A fél év szolgálmi időszakában előfordul, hogy egyszerre több száz virtuális gépünk fut, és ezt is bírják a rendszerek, tehát egészen jó lehet ilyenkor is használni a virtuális gépeket. És akkor az új fejlesztések pedig az átjárhatóságot javítják ezek között. Igazából elég hatékonyan, tehát most már ez is könnyebb lett. Nem vagyunk, nincs az, hogy egy virtuális gép egy rendszerhez van kötve, ezt könnyen lehet átmozgatni a többi rendszerünkre, hogyha ez szükséges. És én igazából ennyit szeretem volna elmondani erről a rendszerről, úgyhogy köszönöm a figyelmet.
Köszönöm szépen, különösen, hogy egy remekül sikerült betartani időt. Egy kérdésem lehetne, egy gyors kérdésem?
Persze.
Amikor egy új virtuális gép indul el, akkor a rendszer hogyan fogja elosztani a nódok között? Figyelembe veszi mondjuk a CPU és RAM kihasználtságot a nódokon, vagy a számszem szerint történik, hogy hány darab fut?
Többféle ilyen alokálás algoritmusunk van. Ezt majd a következő előadó jobban, ő foglalkozott ezzel a témával nálam sokkal többet. Ő írt is egy algoritmust.
Akkor szerintem legegyszerűbb, hogyha felkonferálom a következő adást, ami úgyis épít el.